Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket Vízkereszt ünnepe utáni első vasárnapon az útmutató igéivel. Római Levél 8. fejezet 14. verséből így hangzik az ige: akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. És a Zsoltárok könyvéből a 19. fejezet 15. verse: fogadd kedvesen ajkam beszédét és szívem gondolatait, én Uram, kősziklám és megváltóm. Legyen áldás ezen a mai Isten tiszteletünkön, és éljük meg azt, hogy találkozunk az Úrral, ő elvégzi a mi szívünkben, amit szeretne, és használ minket úgy, ahogyan ő szeretne. A templomos kezdő imádságunkat mondjuk el közösen. Készíts helyet igédnek, Uram Istenem, szóld igéd magvát az egész világon. Hadd hújjon jó földbe közöttünk, és hadd találjon igazi hallgatókra mindenütt. Amen. Az evangélikus énekeskönyvből énekeljük ma az énekeket. A 361-es számú ének az első énekünk, de szeretném kérdezni, nem vagyok benne biztos, hogy a gyülekezet mennyire ismeri ezt az éneket, úgyhogy nézzük meg az első verset, és utána énekeljük majd csak a többit. Jó, hogy biztosan kiderüljön, hogy ismeri a gyülekezet ezt az éneket. Van, aki már rázza a fejét, akkor tényleg jó, hogyha megnézzük együtt, és esetleg meg is tanuljuk, hiszen ez egy csodálatos ének.
Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Szám beszéde és szívem gondolata legyen kedvessé előtted. Én, Uram, kősziklám és megváltóm. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Hangjuk elhat az egész földre, és szavuk a világ határáig. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható Isten, teljesítsd kegyelmesen a te néped kérését. Láttasd meg velünk feladatainkat, és adj erőt azoknak teljesítésére. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni első vasárnapra felolvasásul rendeltek, és megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, az első 5 versben a következőképpen. Tehát a római levél 12. fejezetének első versétől olvasom az igét. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és szeretném kérdezni, hogy ki az a jelenlévő testvérek közül, aki az elmúlt hónapban ünnepelte a születésnapját. Igen, Panna a születésnaposaink közül meg is érkezett. Ugye 2-ről még tudunk, akik nem érkeztek most meg, de Pannának nagyon örülünk, hogy itt tud lenni. Van-e olyan a testvérek közül, aki lelki születésnapot ünnepelt az elmúlt hónapban? Nem volt senkinek jelentős lelki szempontból, mondjuk megtérésének, újjászületésének szempontjából a december. Így akkor most Panna, neked szól a köszöntés, de a bizonyságtétel és mindaz, ami elhangzik, az természetesen az egész gyülekezetnek. Így fogadjuk szeretettel a presbitérium szolgálatát. Thank you.
Favágó története. Réges-régen élt egy öreg favágó a fiával. Nagyon szegények voltak, de volt egy csodaszép hófehér lovuk. Minden nap elment a két férfi az erdőbe, tűzifát szedegettek, majd fillérekért eladták a faluban, a falu népe a fejét csóválta ezen.
Öreg apám,
mondogatták neki,
miért nem adod el a lovadat? A gróf egy vagyont ígért érte, úgy élhetnél a fiaddal, mint egy fejedelem.
Reménytelen ezekkel az emberekkel. Mindig ugyanazt fújják.
Gondolta az öreg magában.
Ez a ló több, mint egy állat.
Hangzott mindig a válasza.
Ő a barátom. Mondjátok meg, hogy adhatnám el a barátomat?
Jól van,
felelték a falubeliek, de egyszer majd ellopja valaki a lovadat. Akkor aztán sajnálhatod majd. És valóban, egy reggel nem volt ott a ló az istállójában. Az öregember és a fia mindenütt keresték, de nem találták meg.
Látod, nekünk volt igazunk,
csúfolták a falubeliek.
Valaki ellopta a lovadat. Jobb lett volna, ha ránk hallgatsz, és megszerezted volna a pénzt, amíg megvolt rá a lehetőséged. A saját ostobaságot változtatta átokká azt, ami áldásodra lehetett volna.
Az öregember csöndesen így felelt.
Hogy áldása vagy átok, nem tudom megítélni. Csak annyit tudok, hogy a ló ma nincs az istállóban.
Néhány nap múlva visszatért a ló, egy egész sereg vadlóval együtt. A falu népe teljesen elképett, és gratulált az öregnek a nem remélt szerencséhez.
Mégiscsak neked volt igazad, öreg?
Mondogatták.
Nem kellett volna olyan elhamarkodottan ítélkeznünk. Amit átoknak gondoltunk, áldásnak bizonyult. Egy egész vagyont szerezhetsz ezekből a lovakból.
Az öreg favágó értetlenül rázta a fejét.
Hát már soha nem fogják föl ezek az emberek, hogy áldása vagy átok, nem tudom megítélni. Annyit tudok csak, hogy újra itt a lovam, és 10 vadlovat hozott magával.
Néhány nap múlva a favágó fia eltörte mindkét lábát, miközben a vadlovakat akarta betörni. A falu lakói újra elámultak az öreg bölcsességén.
Most is neked volt igazad,
lélekedtek.
Amit mi áldásnak tekintettünk, arról kiderült, hogy átok. Most ágyban fekszik a fiad, és arra sem képes már, hogy veled menjen.
Mi sóhajjal válaszolt a favágó.
Hát már sohasem lesztek bölcsebbek, hogy áldása vagy átok, nem tudom megítélni. Csak annyit tudok, hogy a fiam mindkét lábát eltörte.
Hogy milyen bolond ez az ember?
Gondolták a falubeliek is, ott hagyták.
Hát nem látja, hogy mi a baj?
Néhány nap múlva a király hadat üzent egy másik országnak, és az összes falubeli fia bevonult. Volt miért panaszkodnia és sírnia a falu népének, amikor látták, hogy a fiaik szép rendben menetelve ott hagyják őket.
Biztosan elesnek a fiaink ebben a gonosz háborúban.
Jaj, veszékelték.
Soha sem látjuk őket viszont. Milyen szerencse, hogy a fiad eltörte a lábait. Amit átoknak tartottunk, végül áldásnak bizonyult.
Az öreg újra csak a fejét rázhatta. Türelmesen megpróbálta elmagyarázni nekik.
Hogy áldása vagy átok, nem tudom megítélni. Csak azt tudom, hogy a ti fiaitok bevonultak a háborúba, és az enyém itthon maradt. Egyedül Isten tudja, hogy végül mi lesz mindezekből.
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Rómaiakhoz írott levél 8:28. Talán mostani életedet átokként éled meg, de Isten képes azt is áldássá tenni. Bízz benne! Én most arról szeretnék a gyülekezetnek beszámolni, hogy az elmúlt héten hogyan tapasztaltam meg azt, hogy Istennek milyen hatalma van minden felett, a természeti jelenségek felett, és minden felett, mert ő a mindenható Úr. Mikor megtudtuk, hogy mi leszünk a köszöntők, sok a januári születésnapos köszöntősök, akkor én kértem, hogy az első két hétvégét szabadnak kaphassam meg. A főnök asszonyom már akkor azt mondta, hogy hát csak egy hétvégét kérhetek. Hát akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor legyen az első hétvége. És akkor mesé felhívott, hogy van ez a történet, hogy én vállalnék-e belőle szerepet, és mondtam, hogy én nagyon szívesen, de lehet, hogy csak az első hétvégén tudok itt lenni, mert a főnök asszonyom beosztott második hétvégére, de aztán mondtam a testvéreknek, hogy én azért még megpróbálom még egyszer, futok egy kört, hát ha mégis megkapom, hogy elcserélhetem, mert ezt már csak úgy lehet, hogy elcserélem a hétvégét. És hétfőn még nem akartam ezzel előhozakodni, de kedden olyan jó kedve is volt a főnök asszonynak, még mondták is, hogy na most kérdezzem meg, hát ha most akkor már azt mondja, hogy jó, cseréljük el. Na, megkérdeztem tőle, és azt mondta a főnök asszonyom, hogy nem csereberélünk, csak olyankor, hogyha tényleg halaszthatatlan, elintézni valunk van a családban, vagy bármi más, de mivel tudta, hogy én hova akarok jönni, tehát úgy volt vele, hogy nem jöhetek. Hát akkor úgy voltam, hogy na jó, hát akkor elfogadom, de én már ezt előtte az Úr elé vittem, hogy én ezt mielőtt mentem kérni ezt a lehetőséget, hogy cserélhessek. Hát ez nem jött össze, de úgy voltam vele, hogy Uram, te tudod, hogy neked mi a terved ezzel a hétvégével. És tehát én nem tettem le róla, hogy nem leszek itt vasárnap. Nem volt bennem az, hogy na hát akkor mégsem fogok tudni jönni. Este még mondtam is Szilvikének, mikor együtt voltunk, hogy hát ez volt a válasz a főnök asszonyomnak, és akkor ő is mondta, hogy hát azért erről még ne tegyek le, mert Úr Jézusnak ennyi az egész. És aztán másnap reggelre leesett ez a nagy hó. Bementünk, a főnök asszonyom Újfehértóról jár dolgozni, ugye alig tudott bejönni, azzal szembesült, hogy mekkora nagy hó van, neki kellett eltakarítani, rögtön jelezte az igazgató nőnek, hogy hát valamit csinálni kell, mert ez így nem jó, hogy legyenek berendelve a fiúk, hogy legyen eltakarítva, meg hogy egyébként milyenek az útviszonyok. És akkor elment az irodába, elég sokáig ott volt, visszajött, és mondta nekünk, hogy na akkor álljunk meg egy kicsit, mert rendkívüli megbeszélés volt, és szeretné most nekünk megosztani, hogy mire jutott az igazgatónő, és azt mondta, hogy mivel ilyen hideg idő van, az útviszonyok is ilyenek, jeges esőt mond, meg még több havat mond, így úgy döntött, hogy tehát a szerdától hétvégéig a nyíregyháziak jönnek dolgozni, és mi pedig maradunk, és akkor bennem rögtön az volt, hogy Uram, de jó, akkor el tudok jönni. És akkor utána még az is megfogalmazódott bennem, de hát milyen jegesek lesznek az utak, hogy tudunk eljönni, de hogy ez csak egy ilyen pillanat volt, és hogy milyen csodálatosan működik az Úr, hogyha ő valamit szeretne, ő azt véghez viszi, és senki és semmi nem tudja ebben megakadályozni, és hogy milyen csodálatos, amikor mi is ezt megtapasztalhatjuk az életünkben, és hogy tényleg ne legyünk soha kicsinyhitűek, hanem tudjuk magunkat teljes mértékben az Úrra rábízni. Köszönöm szépen.
Hát kapcsolódik Betty bizonyságtételéhez az én bizonyságtételem is. Múlt héten, a múlt hét előtt is, amikor készültünk a születésnapos köszöntésre, akkor úgy nem éreztem, hogy bármit is a szívemre helyezne az Úr, hogy bizonságot kellene tennem. Örültem az énekeknek, örültem ennek a történetnek, és tényleg úgy ezzel volt tele a szívem, hogy ez úgy olyan jó lesz szerintem, és bíztam ebben. És aztán amikor és múlt héten egy kicsit hamarabb mentünk, hogy próbáljunk, és Isten tisztelet előtt, és a próba és a kezdés között is volt még egy kis idő, és tudtam beszélgetni testvérekkel. És hát annak hatására az első ének, ahogy elhangzott, amit még a gyülekezettel közösen énekeltünk, azt helyezte az Úr a szívemre, hogy van miről beszélnem. És ez az két szó vagy gondolat, az egyik a hála, a másik pedig a reménység. És azért a hála, mert a beszélgetésekben voltak olyan testvérek, akiknek tudtam, hogy az életükben van nehézség, meg szomorúság, és már régebb óta gondoltam rájuk imádsággal, és arról számolt be, hogy az megoldódott, vagy jó irányba ment, tehát, és eléggé olyan igen nehéznek tűnt az a helyzet, amiben van, és annyira jó volt hallani, hogy tényleg jó irányba megy a dolog, meg egy másik testvér készül valamire, és úgy bennem volt, hogy olyan hálás vagyok azért, hogy egyrészt, hogy gondolhatunk egymásra imádsággal, hogy megvan ez a lehetőségünk, másrészt meg hogy meghallgat az Úr. Nem biztos, hogy mindig úgy válaszol a mi kéréseinkre, hogy azt mi elgondoljuk, de azt, hogy tud rólunk, hogy gondja van mindenkire, nagyon, tehát úgy tele volt a szívem ezzel a hálával, meg volt még egy beszélgetés, ami kapcsolódik a mostani történethez, meg Betty történetéhez is, hogy előtte beszélgettünk, hogy tényleg merjünk bízni az Úrban, és hogy tényleg az Úr Jézusnak, hogy az már most megmaradt, hogy Szilvi mutatta, hogy neki csak ennyi az egész, hogy bármit is megtegyen, mert neki mindenre van hatalma, és hogy merjük, tényleg merjünk benne bízni, és ezt magamnak is, hogy annyiszor megtapasztaltam már a kegyelmét, annyiszor megtapasztaltam már, hogy emberileg lehetetlen helyzetekben adott megoldást, és hogy tényleg, ha oda bízzuk, és nyitott szívvel, akkor ő megadja azt, és azt, amire szükségünk van. És ugye kérdés volt ez is, hogy akkor mondta Betty már akkor, hogy hát nem nagyon tud jönni, mert hogy nem engedik el, és valahogy bennem is az volt a szívemben, hogy Uram, oké, ez az, amit a szemünk előtt látunk, de én se tettem le arról, hogy ő még itt lehet, és amikor felhívtam valamelyik este, hogy megkérdezem, hogy hát akkor most mi a helyzet, akkor azt mondta, hogy képzeljem el, hogy mi történt, és ezt ugye már ő most elmondta. Hát nagyon tele volt a szívem megint csak hálával, és megint csak azzal a reménységgel, hogy tényleg merjünk remélni, és ne engedjük, hogy a gonosz becsapjon bennünket azzal, hogy sokszor tényleg emberi módon gondolkodunk, és emberi lehetőségeket látunk, nem pedig az Úr minden hatóságát. Ezt szerettem mondani.
Panna, kaptál igét? Olvasd fel hangosan, kérlek.
Köszönöm, hogy a
mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egységben élnek. Köszönjük az igét, Panna számára is, és minnyájunk számára a szolgálatot is, és akkor csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága Urunk, hálát adunk neked a te szeretetedért, amely életet teremt, életet munkál, életet megtart és célba visz. Köszönjük neked azt, hogy most ünnepelhetjük Panna születésnapját, és hálát adhatunk az ő életéért, a testi és a lelki életéért egyaránt, hogy te, neked terved van vele, és hogy megajándékoztad őt az élettel, és megajándékoztad vele a családját is, és a gyülekezetet, és mindazokat, akik ismerhetik őt. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt most együtt köszönhettük őt, köszönjük neked azt, hogy imádságban hordozhatjuk őt is, és a családtagjait is, és kérünk téged, hogy te áld meg az ő életét, és te tartsd meg az ő életét mindvégig. És köszönöm neked, Uram, azt is, hogy amikor most itt együtt lehetünk, akkor imádkozhatunk hozzád az életért, a gondoskodásért, a megtartatásért, Anett számára is. Hiszen a nyírteleki Isten tiszteleten Anett volt a harmadik bizonyságtevő, de most nem tud itt lenni közöttünk, mert betegséggel látogattad meg őt. Kérünk téged, Urunk, hogy te vigyázz rá, te legyél ott vele a kórházban is, és te adj neki gyógyulást, erősödést, hogy mielőbb visszaállhasson a szolgálatba, és bizonyságot tehessen a te megtartó kegyelmedről és szeretetedről. Így kérlek, Uram, hogy hallgass meg minket. Amen. És akkor a 400-as énekkel készüljünk az ige hirdetésre. Ja igen, bocsánat, előtte még mondom, ha gyerekek szeretnétek hátul dolgozni, akkor Gyurmából azt a történetet lehet megjeleníteni, hogy Jézus 12 éves korában a templomban, illetve lehet mellé még oda tenni minket is, ahogy a templomban vagyunk, de hogyha nem szeretnétek gyurmázni, hanem figyelni szeretnétek, akkor arra is van lehetőség, úgyhogy szabadok vagytok a döntésre. A gyülekezet pedig akkor a 400-as éneket énekli.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mai napra kijelölt evangéliumbeli szent igét, mint az igehirdetés alapigéjét, amit megírva találunk Lukács evangéliumának második fejezetében, a 41-től az 52. versig a következőképpen. Tehát Isten igéjét Lukács evangéliuma második fejezetéből olvasom, a 41. verstől. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársai körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket. És mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt: miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ahogyan azt említettem már az Isten tisztelet elején, ennek az időszaknak, a vízkereszt ünnepe utáni vasárnapoknak az a mottója, hogy Krisztus dicsősége megjelenik a világban. Szeretném kérni, hogy lapozzunk a következő diára, ugyanis azt a képet, amit láthattunk már az előbb az ének mellé odatéve, ezt a képet bekészítettem illusztrációként erre a mai istentiszteletre, de nem csak a képet, hanem ezt a mondatot is, hogy Krisztus dicsősége megjelenik a világban. Mert szívemre helyeződött az, hogy nagyon fontos üzenete van az egyházi esztendő menetének, és sokszor ennek talán nem is vagyunk tudatában, és jó, hogyha egy kicsit azt is megismerjük, hogy melyik ünnepnek mi a tartalma, milyen bibliai történetek tartoznak hozzá, és mi a teológiai jelentősége annak az ünnepi időszaknak. És ugye így ez az időszak, amiben most vagyunk, a vízkereszti időszak, amit január 6-án ünnepelünk az egyházi naptár szerint, akkor ugyan nem tartottunk vízkereszti istentiszteletet a gyülekezetben, de azt gondolom, hogy az útmutatóban, amikor láttuk, akkor megálltunk ennél az ünnepnél, és tudatosult bennünk. Ugye január 6-án ünnepeljük vízkereszt ünnepét, aminek a klasszikus bibliai története a napkeleti bölcsek látogatása. Ami arról szól, hogy feltűnt a betlehemi csillag az égen, és az a csillag, annak a ragyogása mutatott az újszülött királyra, Jézus Krisztusra. A pogányok is meglátták az Isten dicsőségét, ami Jézus Krisztusban beleragyogott ebbe a világba, és ez elindította őket arra, vagy indította őket arra, hogy elinduljanak, elmenjenek, és hódoljanak az újszülött király Jézus előtt. Aztán a január 6-ának, a vízkereszt ünnepének a másik története, az már nem a karácsonyi ünnepkörhöz tartozik, hiszen ilyenkor zárul a karácsonyi ünnepkör, hanem egy olyan történet, ami már előre mutat annak a királynak, Jézus Krisztusnak a szolgálatára, akinek a dicsősége beragyogja az egész világot, és egészen messzire, távolra, a pogányokig is eltart. És ez a második történet pedig, ami ehhez az ünnepkörhöz tartozik, Jézus megkeresztelésének a története. Amikor már Jézus felnőtt korában színre lép, beáll a bűnösök közé, ugye keresztelő János kereszteli a bűnbánó embereket, akik jönnek oda, mert látják, megvallják az ő bűneiket, Jézus beáll oda a bűnösök közé, keresztelő János nem is akarja őt megkeresztelni, mert ő tudja, hogy ő a megváltó, és azt mondja, hogy nekem lenne erre szükségem, hogy megkeresztelj engem, de Jézus azt mondja, hogy de ennek meg kell történnie, és amikor Jézus megkeresztelkedik, akkor Isten megszólal, jól hallhatóan az Isten kijelenti, kinyilvánítja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Jézus isteni dicsőségét maga az Isten jelenti ki mindenki számára, aki ott van ennél a történetnél, hogy hallja, hogy tudja, hogy tudomásul vehesse. Ez a másik történet tehát, ami a vízkereszti időszaknak a története, ami egyfajta kapocs a karácsonyi ünnepkör, de már egy előremutatás a Jézus szolgálata és majd a bőti következő ünnepkör felé. És a harmadik történet pedig, ami szintén ennek az ünnepkörnek a klasszikus története, és időrendben harmadikként következik, az pedig a kánai mennyegzőnek a története, aminek az a jelentősége, hogy amikor Jézus elhívta már az első tanítványait, akkor az első olyan helyzet, ahol egyértelmű jelét adja az ő isteni hatalmának, az a kánai mennyegző, ahol a vizet borrá változtatta. Tehát ez az ünnepkör, tehát újra mondom, és nagyon szeretném, hogyha ez a mondat, mint motto, egyébként az ágendánkban, abban a könyvben, amiben minden vasárnapra megvannak azok a rendek és liturgikus szövegek, amik itt elhangoznak az istentiszteleten, minden vasárnaphoz van egy motto, és ugye az ünnepkörnek több vasárnapja ugyanazt a mottót szokta hordozni, és most itt ezekben a hetekben ez fog kísérni bennünket, és azért mondom ezt így most az elején, hogy a következő hetekben, hogyha jövünk Isten tiszteletre, és hallgatjuk az igehirdetés alapigéjét, nagyon érdekes egyébként, hogy tehát ha tartottunk volna január 6-án istentiszteleten, akkor a napkeleti bölcsek látogatása volt a kiírt textus az útmutatóban. Következő vasárnap a kánai mennyegző története lesz majd a prédikáció kiírt alapigéje, és utána lesz majd még egy vasárnap ebben az ünnepkörben, amikor pedig Jézus megdicsőülésének a története. Tehát, hogy ez a nagyon legyen ott a szemünk előtt, hogy nem csak egyszerűen eljövünk egy Isten tiszteletre, és ott azon az Isten tiszteleten komoly üzenetet tudunk átvenni az Istentől, hanem úgy jövünk el az Isten tiszteletekre, hogy ezek az üzenetek egymásra épülnek, és ebben az időszakban azt szeretnék, hogyha mi megértenénk, és nem felejtenénk el, hogy Krisztus dicsősége megjelenik a világban. És ez mennyire fontos, ez hogyan történt, és tulajdonképpen a mai nap is ez hogyan valósulhat meg, hiszen amikor az üzenetet keressük a magunk számára, akkor ide érkezünk meg, hogy ez nem egy régi történet, a bibliai történet az alap, és az azért történt, hogy mindez ma is megvalósulhasson a világban és az emberek életében és az egyházban. Szóval azt szeretném kérni a testvérektől, hogy jegyezzük meg ezt a mondatot, és forgassuk a szívünkben, a következő hetekben, egészen addig, amíg a vízkereszt ünnepe utáni vasárnapoknak a sora tart, hogy Krisztus dicsősége megjelenik a világban. Na és akkor, az a prédikációs alapige, amit erre a mai vasárnapra kaptunk, az tulajdonképpen a karácsonyi történetnek olyan szinten a lezárása, hogy Jézus gyerekkorából való egyetlen olyan bibliai beszámoló, amit ismerünk, hogy mi volt Jézussal akkor, amikor gyerek volt. Nem a születésének a körülményei és annak a közvetlen eseményei, nem a szolgálatának az indulása, hanem a kettő közötti, úgymond ebből az átmeneti időszakból. Tehát Jézus gyerekkorából olvastunk egy történetet. Nagyon érdekes az, és nagyon elgondolkodtató is, hogy az embereket mindig is foglalkoztatta az, hogy nagy embereknek, most nem Jézusra gondolok, hanem általában nagy embereknek milyen volt a gyerekkora. Mielőtt még ők színre léptek, akkor mi minden történt velük. És ez igaz az Úr Jézusra is, aki nem egyszerűen nagy ember volt, hanem a világ megváltója. Az emberek fantáziáját kezdettől fogva izgatta az a kérdés, hogy milyen gyerek volt Jézus. Hát ugye a gyerekekről vannak elképzeléseink mindenféle szempontból. Na vajon az Úr Jézus milyen kiskölyök lehetett? Most mondhatnánk így, hiszen hát mégiscsak. És nagyon érdekes az, hogy van egy csomó ilyen sztori, ami apokrif iratokban szerepel. Az apokrif az azt jelenti, hogy nem áll meg azon a mércén, ami mérvadó tekintélyű az egyházban, hanem ilyen tanító történetek, amiknél nem lehet ellenőrizni, hogy ez most kitalált történet, vagy igazából micsoda. És nagyon sok ilyen sztori van, amit kitaláltak emberek Jézus gyerekkoráról, de igazából csak egyetlen egy olyan történet van, ami hiteles, ami a Szentírásban olvasható, amit egészen biztosan tudunk Jézus gyerekkoráról. Na most mi az üzenete ennek? Hogy nem ez a legfontosabb kérdés, hogy mi volt Jézus gyerekkorában, illetve ami a legfontosabb, azt a Szentírás az ő gyerekkorával kapcsolatban elmondja nekünk. És ennek alapján fogalmazódik meg a mai üzenet, ami nekem most a szívemre helyeződött, ugye a 12 éves Jézus a templomban történet alapján, hogy a legfontosabb üzenet ebből a történetből az, hogy Jézusnak tipikus gyerekkora volt, de jelét adta közben annak, hogy ő nem egy tipikus gyerek. Tehát élte a gyerekek szokásos életét, egy csomó mindenben látjuk ezt, normális életet élt, most idézőjelben úgy mondhatom, hogy tehát mint egy átlag ember, egy átlag család átlag gyereke úgy élte az életét, de azért kiderült az, hogy ő nem egy átlagos gyermek, hanem ő az Istennel kapcsolatban van. És akkor a másik dolog, amit szeretnék kiemelni, az pedig az az egyházi tanítás vagy hittétel, amit nem biztos, hogy így sokszor szoktunk mondani, de egyébként vallunk és tudjuk, de most ezt is szeretném előhozni, hogy legyünk tisztába ezzel a mondattal is, hogy kicsoda Jézus Krisztus, ugye erre a kérdésre a válasz, hogy valóságos Isten és valóságos ember az én Uram és megváltom. Ha a konfirmációs kátét nézzük, akkor ez például egy nagyon fontos kérdés és válasz a kátéban. Kicsoda Jézus? Valóságos Isten és valóságos ember. És ha megnézzük a bibliai történeteket, akkor erről találunk egy csomó bizonyítékot, és ez kerül tulajdonképpen elénk ebben a történetben is Jézus gyerekkorából. Nagyon hangsúlyos Jézusnak az ember volta, de érzékelhető benne az isteni volta is. És akkor mit jelent ez? Jézus valóságos ember. Olyan gyerekkora, olyan családi élete volt, mint a többi korabeli gyermeknek akkoriban Izrael földjén. Semmiben nem különbözött a mindennapi életük attól, mint ami sok más családnak az élete volt. Nem különbözött az életük abban sem, hogy a szülők istenfélő emberek voltak, akik ennek szellemében élték a saját életiket, és ennek szellemében nevelték a gyermeküket. Nagyon sok ilyen család volt akkor Izrael földjén, akik Máriához és Józsefhez hasonlóan fontosnak tartották az Isten törvényét, a mózesi törvényeket. Gondoljunk csak bele, Hol érjük tetten a bibliai igékben azt, hogy Mária és József számára fontos volt az Isten törvénye, mert ők istenfélő emberek voltak? Hát először is abban, hogy 8 napos korában a törvény előírása szerint körülmetélték Jézust. Aztán, amikor eljött az ideje, a törvény előírása szerint bemutatták az Úrnak, és bemutatták az áldozatot, ami elő volt írva a törvénybe. Aztán évente felmentek Jeruzsálembe a Páska ünnepére, és ez így történt akkor is, amikor Jézus 12 éves volt, és amikor ez a konkrét történet esett. Tehát élték, gyakorolták az istenfélő hívő életet, ahogyan akkoriban azon a vidéken nagyon sok család megélte. Így élték szülőként, családként az életüket. Tehát Jézus ebben a családban nőtt fel valóságos emberként, valóságos embergyerekként, mondhatnánk így. De ő nem volt olyan, mint a többi gyerek teljes mértékben, mert ő valóságos Isten volt, hiszen az isteni mi volta már ekkor megnyilvánult. Miben? Hogy amikor ott van a templomban, akkor helyet kap a tanító mesterek körében. Na ez már nem volt annyira természetes, hogy ilyen kiemelt helyen az, hogy a gyerekeket tanították a zsinagógákban, az természetes volt. Na de azért a jeruzsálemi templom az egy kiemelt hely volt, oda azért akárkit nem engedtek közel a szentélyhez, de Jézus 12 éves korában ott helyet kap a tanító mesterek körében. És nem csak, hogy helyet kap, hanem úgy van jelen, úgy beszél, úgy kérdezget, úgy válaszolgat, hogy azt olvassuk az igében, hogy csodálkoztak az értelmén és a feleletein. És aztán, tehát ezzel is jelét adja az ő isteni mi voltának, hogy ő valóságos Istenként van jelen, és aztán, amikor ugye nem találja Mária és József, és akkor végre megtalálják, és Mária számon kéri, hogy hát miért tetted ezt velünk, mert kerestünk téged, akkor mi a válasz erre Jézusnak? Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem az én atyám házában kell lennem. Az én atyám, az Isten. Senki ember nem merte a mindenható Istent atyának nevezni. Egyedül Jézus merte ezt megtenni, mert egyedül Jézusnak volt joga ehhez, addig a pontig. Most már Jézus révén nekünk is megvan ez a jogosultságunk, de addig a pontig ez Isten káromlásnak számított volna, hogy valaki, vagy számított, hogy valaki atyának nevezi az Istent. Mert ezzel egy szintre helyezi magát az Istennel. És Jézus 12 évesen a lehető legtermészetesebb módon kijelenti ezt, hogy tehát nekem az atyám házában kell lennem. Nekem atyám az Isten. Szóval valóságos Isten, Jézus, valóságos ember, és ennek mind a két eleme itt lüktet ebben a történetben is. És nagyon érdekes az is, hogy Mária hogyan kezeli ezt a helyzetet. Ugye Mária nem látja, pedig tudja egyébként, hát ott volt akkor, amikor megkapta az angyaltól az üzenetet, meg ott volt abban a helyzetben, hogy milyen különleges körülmények között fogant meg a gyermeke. És mégis Mária most csak az embert látja, és amikor számon kéri a gyereket, akkor egy kicsit ez a ennye-bennye fiacskám nézőponttal kéri számon, hogy hát apád és én milyen nagy buzgalommal, meg féltő szeretettel kerestünk téged. És akkor Jézus azt mondja, hogy hát de az atyám házában kell lennem. A két sík itt van együtt, és mind a kettőjüknek igaza van. Máriának is abban, hogy Jézus valóságos ember, és Jézusnak is, hogy ő nem csak valóságos ember, hanem valóságos Isten. És akkor testvérek, ezek után mi az az üzenet, amit szeretnék átadni nektek? Sok mindenről lehetne beszélni ennek a történetnek a kapcsán, és sok mindent ki lehet emelni, biztos, hogy sok igehirdetést hallottatok már erről, különböző üzenetek jöttek ebből. Nekem most egy szó volt, ami nagyon erősen a szívemre helyeződött Jézussal kapcsolatban, és úgy, hogy ezt vigyük magunkkal, és amikor arról van szó, hogy Krisztus dicsősége megjelenik a világban, akkor nem véletlenül ezzel a szóval kapcsolatban van ez az üzenet, hogy engedelmes. Az engedelmesség az egy nagyon fontos kifejezés most ebből a történetből, hogy Jézus gyermekként itt a szüleinek engedelmeskedik, válaszol Máriának határozottan, de tisztelettel, és bár nem értik az ő válaszát, de elindul velük, elmegy Názáretbe, és engedelmeskedik nekik. Ez konkrétan benne van a felolvasott ige szakaszban. Jézus, a valóságos ember, aki gyermekként itt van előttünk ebben a történetben, engedelmes a szüleinek. Egy engedelmes gyermek. De valóságos Isten. Ő engedelmes a mennyei atyának is. Hány olyan rész van, ahol az engedelmesség Jézus küldetésével, kereszthalálával kapcsolatban elhangzik. Gondoljunk csak bele, hány ilyen történet, hány ilyen ige, hány ilyen ének lehet előttünk, ahol az, hogy Jézus engedelmes a mennyei atyának abban, hogy a megváltást véghez viszi, az egy nagyon hangsúlyos kifejezés. Az Istennek az az akarata, hogy meg akarja váltani a bűnös embert. És úgy akarja megváltani, hogy odaadja az ő egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ahhoz, hogy Istennek ez az akarata végbe mehessen, ahhoz Jézus engedelmessége egy kulcskérdés. És nagyon sok ponton, nagyon egyértelműen Jézus tettekkel is és szavakkal is megmutatja az engedelmességét. Az evangélikus énekeskönyv 318-as énekének az egyik verszaka jutott eszembe így készülés során, és ez a karácsonyi történetes részhez kapcsolódik, és ő engedelmeskedett, eljött a földre értem, szép tiszta szűztől született, ember lett és testvérem. Nagy hatalmát elrejtette, én földi formám fölvette, hogy a gonoszt legyőzze. A karácsonyi történet Jézus engedelmességének egy nagyon szembetűnő bizonyítéka. Először. És aztán még döbbenetesebb bizonyítéka az ő engedelmességének a mennyei atya felé, amikor vállalta a golgotai keresztet. Emlékszünk arra, hogy hogy tusakodott ott a Gecsemáné kertben. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. És ezt fogalmazza meg a Filippi levél Krisztus himnusza úgy, hogy engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Testvérek, ebben a mai igében előttünk áll Jézus Krisztus 12 éves gyermekként. Valóságos Isten és valóságos ember, mint akinek az egyik nagyon fontos jellemzője az életének az engedelmesség. És ennek kapcsán szeretném, hogy minket is az Isten hadd hívjon engedelmességre. Hiszen mi is Isten gyermekeiként itt élünk ebben a világban. Mi nem vagyunk megváltók, nem vagyunk azon a szinten, mint Jézus. De hát a heti ige is azzal indított, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Tehát mi is az Isten gyermekeiként itt vagyunk ebben a világban. Normális emberként kell helytállnunk engedelmesen a mindennapi élet feladataiban. És soha nem célunk, vagy soha nem lehet célunk fitoktatni öncélúan az Isten gyermekségünket, Jézus is megtehette volna, nagyon sok látványos csodát csinálhatott volna gyerekként, de a Biblia egy ilyenről se tud, mert ő neki nem ez volt a célja, de amikor kellett, akkor nagyon határozottan kinyilvánította, hogy kicsoda ő. Hogy a mennyei atyának a gyermeke, és ő ott van azon a helyen, ahol neki lennie kell. És testvérek, ez az üzenet helyeződött nekem a szívemre, ez így az év elején, az engedelmesség kérdése, hogy tudunk-e tanulni a mi Urunktól és megváltónktól, Jézus Krisztustól, aki egészen hétköznapi helyzetekben is megmutatta ezt, hogy hogyan engedelmes a mindennapi életben, amikor valóban kell, de hogyan engedelmes még inkább Isten gyermekeként, hogy a küldetését beteljesítse. Testvérek, nekem az a reménységem és az az imádságom, hogy Jézus segítségével mi is helyt tudunk ebben állni. És ha nem, akkor pedig jöhetünk bűnbánattal az Úrhoz, és kérhetjük az ő segítségét, formáló erejét és szeretetét. És ha a következő diára lapozunk, akkor elég világos most a templomunk, de azért talán látszik és érvényesül ez a két ragyogás. Az egyik képen az esthajnal csillag, szép hajnal csillag, sötét égre írlak. Ugye ezzel kezdtük az Isten tiszteletet. És a másik pedig ott a ragyogás, a fényesség, ami a Golgotai keresztet veszi körül. Benne van minden ebben. Kicsoda Jézus Krisztus. Valóságos Isten és valóságos ember, az én Uram és megváltóm, aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten. Testvérek, elcsendesedésre hívlak benneteket. Gyere, Bogi, ide a hangszerhez, és előttünk van ez a két kép, hangzott az Isten igéje, és arra hívok mindenkit, hogy magában csendesedjen el egy imádságra, válaszként mindarra, amit Isten most kimunkálta szívében. Így imádkozzunk. Köszönöm, Uram, hogy Te hallod, amit elmondtam neked. Amen. Testvérek, szeretettel hirdetem az előttünk álló alkalmakat. Kedden női kört tartunk a kisházban. Újabb lélekgyümölcsöt fogunk elővenni majd a következő időszakban. A békesség lesz majd ezután a témánk a női kör alkalmakon. Kedden 18 órakor szeretettel várunk mindenkit. Csütörtökön 18 órakor bibliaórára várunk szeretettel mindenkit, az útmutató napi igéit szeretnénk együtt tanulmányozni. Pénteken 5 órakor ifjúsági órát tervezünk a kisházban, szeretettel várjuk a fiatalokat. És jövő vasárnap 8:30-kor konfisórát tartunk a kisházban, 10 órakor pedig istentiszteletet a templomban, és gyerekórát a kisházban. És szeretném hirdetni már most az ökumenikus imahét alkalmait, ami nem a most kezdődő héten, hanem az utána következő héten lesz, 19 és 22 között, 17:30-kor kezdődnek majd az alkalmak. Erről készítettem egy kis szórólapot, amit szeretettel adunk a testvéreknek. Tartsuk majd számon ezeket az alkalmakat. Szerdai nap lesz majd az, amikor mi leszünk a házigazdái ennek az alkalomnak. És egy másik alkalom, amit szintén kérem, hogy tartsunk számon, imádságban is, és aki érintett életkoránál fogva, azt pedig várjuk is szeretettel. Január 30-án tartunk közös ifi alkalmat, itt Kisvárdán, amire várjuk a nyírteleki konfirmandusokat és ifiseket is, és a mi konfirmandusainkat és a mi ifiseinket is várjuk erre szeretettel. Ez mindig egy nagyon áldott alkalom szokott lenni, január 30-a, 5 óra utántól valahogy, és éjszakában nyúlóan szokott lenni, tehát így kell tervezni, mert ilyenkor egy kicsit úgy, mint a gyülekezeti szilveszter, van kötetlen része, van hoddogozás, van játék, és van a lelki része is, meg van éneklés is, és hát azért erre több idő kell. Úgyhogy így kérünk kimenőt a szülőktől, hogyha van erre lehetőség. Ifivel kapcsolatban még az EKE ifjúsági hétvége február 13-tól 15-éig lesz, amelyre szeretettel bátorítjuk a fiatalokat, hogy jelentkezzenek, az ekealapítvány.hu oldalon lehet már jelentkezni. És még egy dolog, hogy a következő gyülekezeti hírlevelünkben, ha valaki szeretne bizonyságtételt megosztani írásban, akkor január 22-éig szeretném kérni, hogy e-mailben küldje el azt nekem. És ha bárkinek szüksége van lelkipásztori beszélgetésre vagy látogatásra, akkor kérem, hogy a testvérek bátran szóljanak. És akkor szeretném kérni, gyerekek, hogy amit alkottatok, szeretnétek előrehozni, megmutatni, akkor most kérjük. Hú, de sokan vannak! Sokan vannak a templomba. Ez egy nagyon jó üzenet. Szuper. Jaj, de jó. Igen, ő magát? Igen? Na, akkor kérek szépen magyarázatot hozzá. Ki mondja?
Ez a jelenség, ahol Jézus beszél a tanítványokra.
Tanítómestereknek? Igen.
Ez pedig a mitánkra.
Nagyon jó, szuper. Na most, mi a fontos üzenet számomra ebből, hogy Jézusnak fontos volt, hogy ott legyen az Atya házában, és hogy Isten jelenlétében legyen, hogy átadja az Isten üzenetét. Nekünk is mennyire fontos, hogy itt legyünk az Isten házában, hogy átéljük azt, hogy szól az Isten, hogy jelen van Krisztus, és hogy Isten elvégzi azt a munkáját, amire nekünk szükségünk van. És mi a közös mind a kettőben egyébként? Kinek kell mind a kettőben ott lenni?
Jézusnak.
Jézusnak. Így van. Emlékeznek testvérek a karácsonyi, akik itt voltak, illetve gyerekek, ti is a karácsonyi makettünkre, ami ott volt a oltárnak a sarkán? Mi a közös abban, ami abban is ott volt, és ebben is itt kell, hogy legyen?
Jézus.
Jézus. Így van. Tehát mindig Jézus ott van, ott kell lennie, és nekünk ott kell lennünk az ő közelében. Nagyon szépen köszönöm, hogy megcsináltad. Élveztétek egyébként? Jó volt? Szuper. Ide tesszük akkor hátra. Köszönöm. Leteszem, és akkor állítsátok föl, amelyik esetleg eldőlt, jó? Hogy legyenek a helyükön mindenki. Mert ugye van az úgy, hogy valaki eldől közben. Annak idején emlékszünk arra az ominózus várra a Habakuk könyvéből, hogy az őrök közül van, amelyik kidől időnként, de visszahelyezik őket a helyükre. Na itt is van, hogy időnként az ember eldől, még az is eldől, aki a templomban van, ne legyenek senkinek illúziói ezzel kapcsolatban, de milyen jó az, ha van egy kéz, amelyik helyreállít bennünket, és visszatesz a helyünkre. Nagyon köszönöm, hogy segítettetek ennek a kiábrázolásában, és akkor most pedig forduljunk az úrvacsoravételre, hiszen ha kidőlünk, ha a bűneink terhelnek, ha nyomorúságaink vannak, akkor jöhetünk az Úrhoz, és az ő teste és vére által erőt és új életet nyerhetünk. Készüljünk az úrvacsoravételre a 306-os ének első versével. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk a gyónó imádságban Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak: békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert elküldted az igazi világosságot, és benne életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Vagy Urunk és nagy a Te irgalmad, elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: ígyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön, mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké.
Thank you. közösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire igazán szüksége van. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Krisztus Urunk szent testének és vérének vétele őrizzen meg minket az igaz hitben, a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjünk el békességgel, semmit se féljünk, az Úr velünk van mindenkor. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Urunk, magasztalásodat hallott a fülünk, add, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk, add, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Testvérek, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről, mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Mondjuk el együtt a záró imádságunkat. Igédnek áldását köszönöm, Istenem, add, hogy jó gyümölcsöt teremjen életem. Amen. És akkor testvérek, ne feledjük azt, hogy Krisztus dicsősége megjelent a világban, és mi Isten fiai vagyunk, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, és Krisztus dicsősége ragyoghat azokon a helyzeteken keresztül is, ahol mi Krisztussal ott vagyunk a mindennapokban. Így kívánok mindenkinek sok áldást a következő hétre, és Isten gondoskodó szeretetének a megtapasztalását. Erős vár a mi Istenünk! Amen.